Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön az Ekénekes könyvünk 374-es számú énekét énekeljük. 374-es énekét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 103-as éneket énekeljük liturgia énekként, Ekénekes könyvünk 103-as énekét.
Fordulj felét és könyörülj rajtam, Uram, és bocsáss meg minden népemet. Vezess igazságodba és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, mert benned reménykedem. igazítja a vétkezőket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
A benned reménykedők oltalmazója, aki nélkül semmi sem maradandó, semmi sem szent, vezess minket irgalmaddal, hogy szándékod szerint használjuk a múlandó javakat, és el ne veszítsük az örökkévalókat. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 15. fejezetében az első verstől a 10. versig. A vámszedők és a bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérése. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít 1 drachmát, vajon nem gyújt a lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőjét és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elveszítettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foglyokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenében. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházban. a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 390-es számú éneket. A mai Isten tiszteletünk folytatása tegnap délután elkezdett családi közösségeket erősítő programunknak. Dr. Pálhegyi Ferenc testvérünk fog most is előadást tartani, tehát ezzel az énekkel készüljünk az ő előadására.
Fohásszal folytassuk együttlétünket. Áldjuk a te nevedet, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy velünk vagy, közöttünk vagy, ígéreted szerint, hiszen a te nevedben jöttünk össze, és tőled származó tanítást várunk. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, nyisd meg az értelmünket, adj nekünk engedelmes szívet, adj igazi megértést a te tanításod iránt. Amen. Szeretnék még egy igét felolvasni Pál apostol egyik vallomásából, A második korintusi levél 12. fejezetéből a 7. vers közepétől egészen a 9. vers közepéig. Töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék ez el tőlem, de ő ezt válaszolta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Kedves testvéreim, gyakran felmerül a kérdés, hogy van-e valami kapcsolat, ami keresztény hitünk, Jézus Krisztusba való vetett hitünk és a lelki egészségünk, vagy lelki egyensúlyunk között. Hát ez lesz a mai témánk. Remélem, hogy látható most kivetítve az, ami itt előttem is látható. Így van?
Még nem.
Még nem? Akkor még egy percig várni kell. Látni fogunk itt hamarosan egy fiatal embert. A sas szemüek talán azt is észreveszik, hogy bilincs van a kezén. Nyilván jelképes ez. Nyilvánvaló, hogy ez a felvétel egy rabról készült, de most nem a földi börtönökbe bezárt rabokról szeretnék szólni, inkább azokról a lelki bilincsekről, amelyek bennünket fogva tartanak. Most látható már valami? Még mindig nem? A türelem rózsát terem, azt mondják, úgyhogy én abban reménykedem, hogy megjön az a kép. Hát egyfajta lelki megkötözöttséget fejez ki ez a kép. Mondhatnám azt is, hogy lelki rabságot. Na most pedig imádkozzunk Józsiért, hogy le ne essen. Már történik valami.
Valami van, de nem az igazi.
Még nem az igazi? Egy feliratnak kell lenni, hogy keresztény hit és lelki egészség.
Egyelőre még az jön, nincs jel.
Aha, de hát ez már biztató. Már közeledünk. Mindig szokott működni, úgyhogy most is fog. Ez már nem.
Hát ez volt.
Az ki volt. Ez csak áramot adott.
Uh-huh. Ez mit ugye?
Meg az igen.
Igen,
már van valami?
Igen.
Jó. Most is bebizonyosodott, hogy a reménység nem szégyenít meg. Úgyhogy ennek...
És azt is, hogy az elektronika fogságában vagyunk.
Igen. Hát igen, a modern ember itt tart. Ugye korábban nem volt ilyen problémánk, most pedig meg se tudunk mozdulni, hogyha ezek a gépek nem működnek. Hát ezzel nem foglalkozunk, hanem inkább azzal, hogy várjuk azt a tanítást, ami az én reménységem szerint végül is az Úrtól származik. Na most egy kicsit konkretizálva a kérdéseket, élő hitű keresztény ember lehet-e lelkileg beteg? Én emlékszem, diákkoromban az egyik barátom mondta, hogy hát depressziós nem lehet. Aztán a gyülekezetünk egyik jeles tagjáról kiderült, hogy ő úgynevezett endogén depresszióban szenved, ugyanakkor szolgált nagyon hasznosan, nagyon jól, igen, a szíve az úré volt. Beteg volt. De az élete ott volt Isten kezében, és ő használta. Hát akkor már is sejtjük a választ, ami itt születni fog. Azt olvastuk, itt én olvastam, hogy Pál apostolnak is volt valamilyen betegsége, azt nem tudjuk, inkább találgatják a Biblia tudósok, hogy mi baja lehetett, van, aki epilepsziára gondol, van, aki valami másra. Ő úgy nevezi, hogy egy tövis, a sátán egyik angyal, egy démon okozza ezt az egészet, gyötör, és én imádkoztam, írja az apostol. Háromszor is könyörögtem, hogy szabadítson meg ettől. És az derül ki ebből a vallomásból, hogy az Úr nem szabadította meg. Lehet ilyen? Talán nem volt elég erős a hite Pál apostolnak. Én azt gondolom, hogy ha az én hitem század része Pál apostol hitének, akkor azt mondhatom, hogy igazi hívő ember vagy. Vagy talán nem imádkozott elég jól, lehet jól és rosszul imádkozni. Én azt gondolom, ismerve az Urat, hogy elég neki egy gyönge szó, sokszor egy gondolat is. Eszembe jut egy kedves történet, régi lelki pásztoromtól hallottam még, fiatal koromban Jó Sándor volt, talán a nevét ismerik sokan. Két kisgyerek eltévedt az erdőben, nem tudták, mit csináljanak, az egyik azt mondta, hát imádkozzunk. Mire a másik, de én nem tudok imádságot. Nem baj, mondta az első, mondjuk el az ABC-t, a Jóisten majd összerakja. Én azt hiszem, hogy még az ilyen imádság is elég az Úrnak. Tehát a kérdés az, hogy élő hitű keresztjén ember lehet-e lelkileg beteg, lehet-e például depressziós, lehet-e kényszeres, szenvedhet-e valamilyen kényszerneurózisban, lehet-e szorongó, lehet-e anorexiás, talán tudjuk, hogy ez mit jelent, egy olyan lelki zavar, hogy nem akar enni. Lehet-e perfekcionista, magyarul ez azt jelenti, hogy teljesítményközpontú. Lehet-e munkamániás, hát néhány apa ilyen. Folyton csak dolgozni akar, mindez lehetséges. De folytassuk tovább. Élő hitű keresztény ember küzdhet-e csökkent értékűségi érzéssel? Ez azt jelenti, hogy gondolhat-e arra, hogy én egy kis féreg vagyok. Engem inkább eltaposnának az emberek, én semmit se érek. Se szép nem vagyok, se okos nem vagyok, semmi. Szenvedhet-e élőhitű keresztény ember szenvedélybetegségben? Mi az, hogy szenvedélybetegség? Például alkoholizmus, például drogfüggőség. Például játék szenvedély. Hát ezt már aztán igazán nem. Mégis azt gondolom, ez is létezik. Csak egy példát mondok, eszembe jut egy kedves barátom, pszichológus ráadásul, alkoholista volt. Aztán Isten kegyelméből hitre jutott. Igazi hitre. Élő hitre. Csatlakozott a mi házassággondozó szolgálatunkhoz. Hát ez körülbelül 20 évvel ezelőtt történt. Én őt kértem meg, hogy az első áhítatot tartsa meg. Nem jött. Késett. Másnap érkezett meg. Hát ez botrány. Mondtam neki, mi van veled? Megtartom az áhítatot. Neki fogott első mondata, így hangzott. Bukott ember vagyok. Te jó ég. Megfordult velem a világ. Hát mi történt? Kiderült, hogy leitta magát. Pedig megtért. Valóban megtért. Van ilyen, hogy fölártunk és elesünk. Isten kegyelme akkor is érvényes. Azt a vallomást olvassuk a Bibliában, hogy ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de fölkelek. Tulajdonképpen az Isten kegyelméről szeretnék szólni ezen a napon. De folytassuk tovább, szenvedhet-e valamilyen pszichózisban élő hitű keresztény ember, lehet-e például skizofrén? Szenvedhet-e mániás depresszi pszichózisban? Megint csak azt kell mondanom, hogy igen, vagy lehetnek-e társkapcsolati zavarai? Igazi hívő embernek lehet-e rossz a házassága? Vagy, ez már végképp botrány, lehet-e homoszexuális? Homoszexualitásról egyébként azt gondolom, hogy ez is a mi Istentől elszakadt bűnös állapotunk következménye. Ennek a gyakorlása ugyanúgy bűn, mint minden más, mint a hazugság, mint a lopás, mint az Isten káromlás. Ugyanúgy Isten kegyelmére szorul, akire ez jellemző, aki ebben szenved. És Isten gyűlöli ezt is, mint ahogy az én gonosz gondolataimat is gyűlöli. De engem szeret, és bármilyen bűnben vergődő embert Isten szereti, nem a bűnét, őt. Gondolok a házasságtörő asszony történetére. János evangélium a 8. fejezetében lehet olvasni. Oda tuszkolnak egy nőt, tetten érték. Hűtlen lett a férjéhez, valaki mással lefeküdt. Tetten értük, házasságtörő. Mózes azt parancsolja, hogy kövessük meg az ilyet. Te mit mondasz? Mondják Jézusnak. Ismerjük a történetet. Ő lehajol, ír a porba, fölegyenesedik, és azt mondja, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Hát Jézus nem engedte, hogy megkövezzék ezt a nőt. Jézus szerette ezt az asszonyt. De mit mondott neki? Senki sem ítél el téged? Nem, Uram, én sem ítélek el. Menj el, és többé ne vétkezz. Ezt az asszony Jézus szerette, a bűnét nem. A bűnét nem szerette, nem, hogy nem szerette. Utálta. Isten utálja az én bűneimet is. Ha nem gyógyul ki valaki ezekből hívő ember létére, akkor talán nem is hívő igazán, vagy túl kicsi a hite, vagy rosszul és keveset imádkozik, akkor mi a helyzet? Ahhoz, hogy világos választ tudjunk adni ezekre a kérdésekre, Isten igéje alapján, először azt a kérdést tegyük fel magunknak, hogy kicsoda számunkra Isten? Vagy leegyszerűsítve így is kérdezhetjük, milyen a mi Isten képünk? Hogyan gondolkozunk mi Istenről? Hát, ha eddig egy kicsit szokatlan vagy meredek volt, amit mondtam, talán némelyek számára kicsit megbotránkoztató is, akkor bejelentem, még fokozni fogom. Kicsoda számodra Isten? Valamiféle földön túli szolgáltató? Igen, nem földi lény, láthatatlan, mennyben lakó valaki, aki arra való, hogy intézze az én ügyeimet. Hát gondoljuk végig, mi mindenért szoktunk imádkozni. Segíts Uram, sikerüljön ez a bevásárlás. Tudjam beosztani a pénzemet. Segíts. Uram, én szeretnék férhez menni. Adj egy megfelelő férjet. Uram, intézz el valahogy, hogy kapjam meg azt az állást. Vannak ilyen imádságaink? Meghallgatja ezeket Isten? Én azt gondolom, meghallgatja, odafigyel, hogy aztán hogy válaszol, az más kérdés. Olyan, mint egy buldózer, hát ez már igazán botránkoztató hasonlat, eltolja az utadból az akadályokat, hogy a céljaidat elérhess, hogy például fölvegyenek az egyetemre. Hát erre való. Na azért fogalmazok ilyen élesen, hogy rádöbbenjünk, hogy hogyan szoktunk gondolkodni Istenről. Vagy egy kedélyjavító tabletta. Sokkal inkább elönt a boldogság érzés, hogyha én dicséreteket énekelek az Úrnak, nyilván az ő jelenlétében vagyok, vele jobban érzem magam. Hát én erre vágyom, hogy jól érezzem magam. Bocsánat, valakitől egyszer azt hallottam, hogy Jézus még az LSD-nél is jobb. Hát ez már tényleg botrány. De vegyük észre, mire akarjuk használni mi Istent? Vagy automata. Bedobod a hitet, ő kiadja, amit kértél. Így működik ez? Úgy látom, Pál apostolnál ez így nem működött. Pedig háromszor is próbálkozott. Vagy megbocsát, hiszen az a mestersége, ezt Voltaire mondta, az Isten tagadó Voltaire, a 18. század hírhet ateista filozófusa. Nyilvánvaló, hogy egy cinikus megjegyzés ez Voltaire részéről. Hát végül is azt kell eldönteni, kicsoda az életed ura, Isten vagy te magad. És most szeretnék emlékeztetni a bűneset történetére. Itt, ezen a helyen néhány alkalommal voltam, és szinte mindig utaltam a bűneset történetére. Mi volt az a bűn, amit őrszüleink elkövettek? Az a bűn, amit tulajdonképpen az ember azóta is folyamatosan elkövet, az, hogy a maga ura akar lenni. Ezt kell eldönteni. Ki az Úr? Isten vagy én? Néhány héttel ezelőtt beszélgettem egy férfival, középkorú férfi. Elmondta rögtön az elején, hogy ő nem akar velem beszélgetni, de hát a felesége kérésére hajlandó velem elbeszélgetni. Mondtam, folytassa. Hát még azt is előre bocsátja, hogy a feleségét tulajdonképpen soha nem szerette. Hát igaz, van egy 6 éves gyerekük, fiú, hát azt ő szeret. A feleségét nem. Aztán még meglepőbb volt, ami a folytatásban következett. Ő most már megtudta, hogy Isten valóban létezik. Kérdeztem, hogy ezt honnan tudtad meg? Hogy jöttél rá? Hát ez úgy volt, hogy 2 évvel ezelőtt beleszerettem valakibe. Most tessék kapaszkodni a szék karfájába. És akkor hogy volt? Hát ez a nő, ez egy csodálatos valaki. De amikor rájött, hogy megcsaltam őt a feleségemmel, akkor kiadta az utamat. És én elkezdtem imádkozni, hogy Isten adja meg nekem őt. Beparkoltam egy parkolóba, nyugtass meg engem Isten, ha vagy. Volt már egy Biblia, felütötte Malakiás könyvénél, és azt olvasta, hogy gyűlölöm a válást. Tudnék, ő éppen elválni kész. Hát én azt gondolom, hogy ha valaki Istenhez ilyen kivételesen kedves, hogy egy ilyen rossz módszerrel, ilyet senkinek nem ajánlom, hogy úgy keresse Isten válaszát, hogy fölüti a Bibliát és rábök. Isten mégis hajlandó válaszolni. Ez Isten kedvességét, szeretetét mutatja. Tehát azóta tudom, hogy Isten van, mondta, hát ez nem lehet véletlen, de hát azt is megtudtam ebből, hogy ő nem az én pártomon van. Ő az én ellensége. Én tisztelem őt, de úgy, mint az ellenfelemet. Tudom, hogy ő az erősebb, én alul maradok, de akkor is. Makacs büszke ember. Hát ilyen beszélgetésben még nem volt részem. Egy csendes héten történt, végül másnap, következő nap hazautazta. Arra emlékszem, hogy az utolsó mondatom éppen ez volt, hogy a kérdés az, hogy ki az Úr, és ki a szolga. Hogy Isten a te szolgád, akinek az a feladata, hogy a te kívánságaidat teljesítse, vagy az a jó felállás, hogy ő az Úr, és te vagy engedelmes neki. Remélem, hogy számunkra világos, hogy miről van szó. Talán egy magyar nóta is ide kívánkozik. Ne tessék félni, nem akarom elénekelni, hogy együtt maradjunk. De így szól a második strófa. Én is jártam vecsernyére, valamikor nem is olyan régen. Imádkoztam az Istenhez, hogy tégedet adjon vissza nékem, de mióta a lelkemből a reményt is kiengedted égni. Bocsássa meg a jó Isten, a templomba nem tudok betérni. Hát meg van sértve Istenre. Milyen az Isten képet? Hogyan gondolunk mi Istenre? Milyen ő hatalmas Úr, és egyben szerető édesatyánk is. Hogy jön össze ez a kettő? A Biblia szerint szorosan összetartozik ez a kettő. egyelőre maradjunk annál, hogy ő az Úr, hatalmas Úr, aki a világot is megteremtette, ugyanakkor foglalkozik a mi apró ügyeinkkel is, mindent tud rólad. Még a személyigazolvány számodat is tudja. Azt is tudja, amit te nem tudsz. Ő tud arról a betegségről, aminek a csirája már benned van. Ő látja a jövődet, mindent tud. És az igazi biztonság az, hogyha az életemet az ő kezébe teszem le. Na, két tévhitet szeretnék eloszlatni itt, lehetőleg egyértelműen és gyorsan. Az egyik, amit szoktak tanácsolni, hogy higgy, és minden lelki problémád megoldódik. Hát ez gyönyörű, nem? Csak hinnem kell, minden megoldódik. Csak hinnem kell, meggyógyulok. Csak hinnem kell, rendbe jön a kapcsolatom. A gyerekemmel, vagy a házastársammal. Higgy, és minden lelki problémád megoldódik. Tehát ez az egyik téves állítás. Tudomásul kell venni, hogy a hit nem önszuggesztió. A hitből fakadó imádság nem presszió Istenre. Istenre nem lehet nyomást gyakorolni. A hit bizalom Istenben. Tudom, hogy Isten jó. Ezért bízom benne. Na jó, ez úgy szépen hangzik, de részletezzük egy kicsit. Tudom, hogy Isten jó akkor is, amikor a betegség rossz, és nem múlik el. Azt hiszem, elmondtam már egy történetet, úgyhogy azért most csak röviden utalok rá. Én egy 30 év körüli lánytól hallottam, tüdőrákot diagnosztizáltak nála. A kétségbeesés szakasza után rájött, hogy ha már csak rövid időn van itt a Földön, akkor luxus haragot tartani bárkivel, akkor az evangéliumot kell elmondanom mindenkinek, akinek csak lehet. Ez a tüdőrák nagyon rossz, mondta, de Isten jó. Na, itt kezdődik az élő hit. Tudom, hogy Isten jó, akkor is, amikor nem szűnnek meg a családi zűrök, pedig lehet, hogy nagyon sokat imádkozol érte, hogy megszűnjenek. Tudom, hogy Isten jó akkor is, amikor kilátástalan az anyagi helyzetünk. Isten akkor is jó. Képes megoldani? Képes. Kérdés, mikor akarja megoldani? Elhisszük-e azt szintén Pál apostol igét, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja, a szenvedés időszakai is az életünkben. Tudom, hogy Isten jó akkor is, amikor kis féregnek érzem magam, itt visszautasolok a csökkent értékűségi komplexumra, akkor is, amikor ismételten visszazuhanok ugyanabba a gödörbe, ugyanabba a bűnbe, kétségbeesésbe, depresszióba. Tudnék, a hitből fakadó imádságban az imádkozó nem akarja Isten semmire sem kényszeríteni, mert tudja, hogy Isten a javát akarja. Mi az igaz hit? Bizalom. Bizalom Isten iránt. Na, ez az egyik téves állítás volt, de van itt egy másik is. Kövesd a bibliai elveket, és minden rendbe jön. Hát csak csinálni kell dolgokat. És akkor minden jó lesz. Hát ez a másik téves állítás. És akkor nagyon meg vagy elégedve, hiszen kijelentheted, hogy én sokat és buzgón imádkozom. Én remélem, hogy sokan el tudják ezt mondani magukról. Aztán szorgalmasan olvasom a Bibliát. Sőt, most már kezdtem fejből megtanulni Mózes harmadik könyvét. Már a közepén tart. Ez már komoly teljesítmény. Vagy türelmes vagyok a gyerekeimhez és az anyósomhoz is. Hát erre Isten csak fölfigyel. Aztán adakozom. Nekem nem hiába mondják. Én adakozom. Most is az Árvíz káros úrtak javára fölhívtam azt a számot, és már kemény 250 forintot adtam. Segítek, akinek csak tudok. Példás a házasságom. Látom, senki nem jelentkezik azért. Szolgálatokat vállalok a gyülekezetben is. Nagyon jó, hogy ebben a gyülekezetben is sokan ezt elmondhatják. De mi itt a vége? Az, hogy ezek után elvárhatom Istentől, hogy hozza rendbe az ügyeimet. Hát én mindezt megteszem. Elvárhatom Istentől, hogy óvjon meg a test és a lelki bajoktól, sőt, ajándékokkal és áldásokkal árasszon el. Van erre bibliai példa? Azt gondolom van. Amikor Jákob menekült, félt Ézsautól, hogy majd árt neki, vagy megöli őt útközben, kénytelen volt megállni, imádkozott is. Körülbelül ez volt az imádsága. Ha visszatérhetek majd erre a földre, de megőrzöl, megsegítesz, akkor minden jövedelmemnek a tizedét neked adom. Mi ez? Gondoljunk bele. Üzlet. Üzlet ajánlat Istennek. Méltó ez? Lehet, hogy hozzánk igen, Istenhez nem méltó üzletet kötni vele. Ez egy üzleti gondolkodás, hogy én jó hívő leszek, én mindent megteszek, és akkor jogosan elvárhatom, hogy Isten nekem mindent elintézze. Ha így gondolkozom, akkor azt hiszem, hogy Istent ki tudom fizetni már előre, akkor be fog engedni a mennyországba, akkor milyen jó lesz nekem, hát annyi jó cselekedetet, gondolatot, mindent gyűjtöttem össze, majd akkor bemehetek. Remélem, hogy evangélikus gyülekezet örömmel hallja Luther nevét. Hát az esti beszélgetésekben történt meg egyszer, hogy még nem készült el a vacsora, ott jót beszélgettek a vendégekkel, Márton testvér meg a vendégek, de megjelent a színen a reformátor pelenkás kisfia, érezni lehetett, hogy van valami a levegőben. Erre Luther felemelte a gyereket, megmutatta a vendégeknek, és azt mondta, látjátok, hogy ez a gyerek mivel hálálja meg a szüleinek a kvártét és a kosztot. Letette hát. Ennyit érnek Isten szemébe, ami jó cselekedeteink. Akár mennyi jót teszel, még mindig nem tudod életadóságodat törleszteni nála. Nem cselekedetekért. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által. Ezt mondja Isten igéje. Na de hát Istentől elvárom az áldásokat, és elméletben persze tudom, hogy Istennel szemben nem lehet nekem követelésem, de gyakorlatilag sok hívő ember mégis így gondolkodik. Nagyon fontos jól megértenünk azt, hogy mit jelent a kegyelem. És akkor ezek után térjünk vissza az eredeti kérdésünkhöz, hogy élő hitű keresztény ember lehet-e lelkileg beteg? Rövid válaszom így hangzik, igen. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy Jézus Krisztus befogadása az életünkbe nem zárja rövidre az érzelmi gyógyulás útját. Ezt egy David Simmons nevű szerző könyvéből vettem. Magyarul is megjelent az a címe, hogy Gyógyító sebeink. Tehát ezért akár teljesítménykényszerrel, szorongással, depresszióval, vagy stb., ami adódik egy hívő embernél is, foglalkozni kell. Attól, hogy megtért, automatikusan ezek nem múlnak el. Bocsánat a durva példákért. Ha valakinek amputálták a lábát, megtért, ettől nem nő vissza. Ha valaki megtért, ettől megkapja az influenzát. Ha valaki megtért, ettől nem áll meg az öregedési folyamata. Ettől bekövetkezik az életében a biológiai halál. Pedig bűn, betegség, öregedés, halál azóta van az emberiség történetében, amióta mi emberek elszakadtunk Istentől, elszakadtunk az élet forrásától. Hát ez így van, akkor mi hasznunk van abból, hogy megtértünk, vagy újjászületett hívő emberek vagyunk, vagy lettünk? Nyilvánvaló, hogy ez nagyon fontos kérdés. Az újjászületés nem szünteti meg, amit elmondtam most, olvasható is, az öregedés sem, a betegségeket sem, és a pszichés zavarokat sem. Szükség van keresztény pszichológusokra? Tegnap kiderült számomra, hogy a gyülekezetben a fiatalok között vannak olyanok, akiket érdekel a pszichológia. Én azt mondom nekik, hogy rajta. Tanuljanak pszichológiát, megvan a veszélye is. Ne legyen valláspótlékká, ne legyen életfilozófiáddá a pszichológiai tanítás. Az életfilozófiát ott van Isten igéjében. És a vele való élő kapcsolatban. Ugyanakkor sok hasznosat meg lehet tudni, tanulni a pszichológiából. Tehát, hogyha van biztos belső jó iránytűd, akkor művelheted ezt a tudományt. És sok mást is. Nagyon fontos az Urral való szoros, személyes kapcsolat. És akkor újra fölteszem a kérdést, ha ez így van, hogy se az öregedés nem áll meg, se a betegség nem kerül el, se a kapcsolati zűrök, hát akkor mi hasznom származik abból, milyen előny, hogy én hívő vagyok? Hát azért van néhány dolog. Például az, hogy kegyelemben részesültünk. Ennek mi a jelentősége? Sietek hozzátenni, ennek a jelentőségét igazából csak az fogja fel, aki előtte fölfogta azt is, hogy halálra van ítélve. A halálra ítélt rab tudja értékelni, hogy kegyelmet kapott. De amíg nem jutsz el oda, hogy látod, hogy büntetést, halált és kárhozatot érdemelsz Isten előtt, az ő kegyelme nélkül, addig nem tudod, hogy mi a kegyelem. Kegyelem valóban Isten hatalmas ajándéka. Mert mint kiderült, semmilyen érdemmel nem lehet becsúszni a mennyországba, még vékonyan a fal mellett sem. Csak a bűnbocsánat által, csak Jézus Krisztusért, az ő kereszt halála által, ami helyettem, miattam, értem történt. Hát ez az egyik nagy előnye. Aztán ezzel függ össze az is, hogy Isten kegyelme által mennyei polgárjogot kaptunk. Hát a hívő ember kettős állampolgár, vagy legalább kettős állampolgár, van, aki hármas is, mondjuk magyar és román, de amíg Isten gyermeke is, akkor mennyei, magyar és a román. Lehet még több is, nem tudom. Na most, mit tesz ez a mennyei polgárjog? Lehet, hogy egy ellenséges területen élsz. A mennyhez tartozol, még akkor is, ha a pokol vesz körül. De biztosítva van számodra Isten védelmet. Ő a polgárait megvédi. Sokkal sikeresebben, mint ahogy a magyar állam tudja megvédeni a polgárait. Hát, több mint egy év kellett ahhoz, hogy két túszt kiszabadítsanak, és most a napokban érkeztek vissza. Mert a magyar állampolgárságuk lehetővé tette ezt. Ez sikerült, nem mindig sikerült. De az biztos, hogy Isten az övé, a mennyei polgárokat kiragadja, és vele tölthetik el az örökké valóságot. Ez a legnagyobb kincs. Mert az örökké valóságot mindenki a saját Istenével fogja tölteni. Vagy Jézus Krisztussal, vagy az ő ellenségével, a sátánnal. Nem mindegy. Milyen előny származik abból, hogy hívők vagyunk? Hát még egy dolgot ideírtam. Reménységünk az örök élet, igen. Hát erre utaltam az előbb is. Azért ez jó perspektíva. Nem tudjuk, hogy mikor él vége földi életünk. Én már régóta húzom. Most már 8. évtizeden vége felé közel, még mindig itt vagyok. Emlékszem, 20 éves koromban ilyenre nem is gondoltam. Bevallom, még egy darabig akarok maradni, vagy legalábbis szeretnék. De Isten tudja. Ezért érdemes mindent megtenni, aki szintén maradni akar, hogy egészséges életformát üzzön, például egészségesen táplálkozik. A sok disznós nem használ. Bocsánat, ha elmondtam már, egy házas pár megjelent a mennyben, anekdóta szerint, ilyen csodálatos, tudtuk, hogy szép lesz, de hogy ennyire, azt nem hittük volna, egyszer csak mégis szemrányúan néz a férje a feleségére, látod, ha nem ettünk volna annyi müzlit, már 10 éve itt lett. Na, csak annyi zárójelben, én nem hiszem, hogy ott az időt fogjuk mérni, talán nem is tudjuk. De mindegy, az egy jó pofa ez a kis történet. És hát végül mind a hármat össze lehet foglalni azzal, hogy atyánká lett Isten, testvérünk és barátunk lett Jézus. Lehet, hogy tudsz a testvéreddel dicsekedni. Én találkoztam már olyan kamasz kölökkel, aki azt mondta, jó, hát bánthattok, de majd küldöm a bátyámat. Büszke volt a bátyám. Nekünk meg Jézus Krisztus a testvér. Azt olvastam egy német szerző könyvében, Kettlingnek hívják egyébként, hogy utalott Pálnak arra vallomására, hogy halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalod. Azt írja Kettling, a feltámadott Jézus széles válla mögül nevethetünk, amikor a biológiai halálra gondolunk. Igen, hát ez óriási dolog, hogy Jézus a mi testvérünk, és hogy barátunk. Egyszer egy gyülekezeti csendes héten, kis csoportban kérdeztem a jelenlévőket, hogy mit jelent ez számotokra. Egyik néni azt mondta, nekem azt jelenti, hogy én Jézust akár éjszaka is fölhívhatom, tudom, hogy nem fogom zavarni. Hát az ember csak a legjobb barátját képes akár éjszaka is fölhívni. Azért én a barátaimnak nem javaslom. Jobban szeretem alvással tölteni. De Isten nem zavarjuk. Akkor sem. Ő a barátom. Jézus a barátom. De a kérdés az, hogy elég ez? Na most őszintén válaszoljunk erre. Elég ez? Válaszom, igen, igen, elég, elég. Legyen ez a legfontosabb, de azért nem árt, ha depressziót is kezeljük. Azért nem árt, ha egy kicsivel több pénzünk lesz. Azért nem árt, ha ezen a influenzán hamarabb túl lesz, és így tovább. Hát persze. A hit keskeny útja az azt jelenti elsősorban azt a döntést, hogy kihez ragaszkodsz. Valóban ragaszkodsz-e az Úrhoz, vagy az ajándékaihoz? Mert az ajándékai között van az, hogy egészséges vagy, az ajándékai között van az, hogy fölvesznek az egyetemre, az ajándékai között van az, hogy egy csodálatos házastársat kapsz. Igen, de reménykedhetsz, meg kérheted is, meg örülhetsz is, meg hálát is adhatsz. De mi az első? Hogy az Úrhoz ragaszkodom. Hitben járni azt jelenti, hogy személyes életközösségben vagyok Jézussal. És a kérdés az, hogy több-e ő számomra az ajándékai. És itt néhány bibliai példát hadd hozzak fel. Elég-e valóban a kegyelem? Tudnék, ez a kérdés. Itt látunk a kép bal alsó sarkában egy szűk kaput. És hát tudunk valakiről, aki nem fért be. Ezóta gazdag ifjú. Tartsuk észben azt, hogy Isten meg tud gyógyítani, a kapcsolatainkat is rendbe tudja hozni, képes csillapítani a szeretetéségünket és a szorongásunkat. Isten pénzt is tud adni, sok van neki. De ha nem tenné is, bízol-e benne akkor is, és ragaszkodsz-e hozzá? Ez a de ha nem tenné is, Dániel könyvéből való idézet, Dániel három barátját akarták bedobni, be is dobták az égő tüzes kemencébe. Ők azt mondták a királynak, hogy Isten meg tud minket őrizni. De ha nem tenné is, mi akkor sem imádjuk azt a bárhamány szobrot, amit felállítottál. Na ez a hit. Ha megajándékoz szabadsággal, vagy szabadulással, vagy gyógyulással, vagy akármivel, nagyon jó, hálát adok neki, örülök neki. De ha nem tenné is, én az Úrhoz akkor is ragaszkodom. Igen, a gazdag ifjú megtorpant a szoros kapu előtt, mert sok jót tett, megtartotta a 10 parancsolat. Nagyon rendes ember lett. De amikor Jézus azt mondta, add el a vagyonodat, hát azt már nem. Sok jószága volt. És mit jelent az a másik kép? A jobb alsó sarokban egy igaz gyöngyöt jelent. Jézus példázata szerint a kereskedő mindenét eladta, hogy az igaz gyöngyöt megszerezhesse. Pál apostol pedig arról val, hogy mindent kárba veszni hagyott Krisztus ismeretéért, a Krisztussal való személyes közösségért. Na itt van Pál apostol. Gondolom, hogy volt, aki kíváncsi volt rá, hogy mégis hogy nézett ki. Hát csodálatos ez az internet, megtaláltam. Azért sietek megmondani, hogy nem igaz. Valószínűleg egy korai ábrázolása Pál apostolnak, de a valódi arca nem maradt fönn. Nem tudom, mit szól hozzá Pál, ha látja ezt a képet. Lehet, hogy bosszankodik. Lehet, hogy nem bánja. Most már olyan mindegy neki. De hát Pál apostolra gondoljunk egy kicsit. Ő teszi fel a kérdést, hogy elég-e valóban a kegyelem, személyes kapcsolat Jézussal, ebben segít a keresztény lelki gondozó, annak, aki rá van bízva, és Pál apostol vallomás az, hogy tudok szűkölködni is, tudok bővölködni is. Hát azt hiszem, hogy szűkölködni még jobban tudunk. De én láttam néhány ember életében, hogy megtollasodtak, meggazdagodtak, akkor már nem érdekes az Isten országáról való tanítás. Egy olyan emberre emlékszem, akinek több áruháza volt az Egyesült Államokban, vagy Kanadában, nem tudom. Aztán élő hitre jutott. Jó, nem volt családja, mert hogy így könnyebb volt neki, az egészet fölajánlotta a börtönmissziónak. Aztán beköltözött egy börtönbe, először Amerikában, aztán később ezt hallottam, hogy a Szovjetunióban. Hát nem tudom, tudta-e, hogy mire vállalkozik. Aztán elvesztettem a szemem elől őt. De tény az, hogy ez arról tanúskodik, hogy valóban odaszánt élet. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És mit jelent ezek után a lelki egészség? Nem azt jelenti, hogy semmi baj nem ér, hanem azt jelenti, hogy működik a lelki immunrendszerünk, fel tudjuk dolgozni a csalódásokat, a traumákat, a veszteségeket. Tehát nem arról van szó, hogy soha nem ér csalódás, veszteség, trauma. Ezek jönnek, amíg itt élünk ezen a földön. De kibírjuk. Az Úrral közösségben ezeket kibírjuk, föl tudjuk dolgozni. Soha nem ígéri Jézus, hogy sok pénzed lesz. Az se, hogy mindig egészséges leszel. De azt igen, hogy veled lesz. Isten elfogad engem, ezért én is el tudom fogadni magamat, akkor is, ha öregszem, akkor is, ha csonka vagyok, akkor is, ha bármi bajom van. Üres szeretett tankomat feltölti Isten jelenlét, ez meg mit jelent? Mi az, hogy üres szeretett tank? Itt arról van szó, hogy az embernek ezt a láthatatlan tankját, a környezet, minden szülői szeretet, megnyilvánulás töltögeti. Na és aki úgy nőtt fel, hogy eldobták, annak üres. De az Úr jelenléte feltölti. Aztán Isten különös ajándéka, ha még ad olyan szemét is, aki aztán tölti tovább. De a legfontosabb az ő jelenléte és a tőle kapott szeretet ajándék. Na most ez azt jelenti, hogy nem kell többé magammal foglalkoznom, felszabadultam arra, hogy a másik emberre figyeljek és vele törődjek. Mi a hitben élők osztály része? Miről beszél a zsidókhoz írt levél 11. fejezete? Hamar be fogom fejezni ezt a hosszú beszédet. De a testvérek már tudják, ha én jövök, akkor ebéd később lesz. miről beszél? Beszél arról, amit itt lehet olvasni. Ott a levél vége felé csodálatos felsorolás, a hit hősökről beszél, és a végén ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak. Igazságot szolgál, igen, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kardélétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg, és így tovább. Még mást is ír. De van itt egy másik tábla is, másokat viszont megkínoztak. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kard érre hányták őket. Bújtostak, nélkülözve és nyomorogva. Hogyan? Akik a sárga táblán vannak, azoknak kisebb volt a hitük? Nem. Azok nem tudtak olyan jól imádkozni? Dehogy. Hithősök voltak ezek is, meg azok is, akik a kék táblán szerepelnek. Az Isten titka, hogy milyen életet szán nekünk itt a Földön. De a perspektíva hív ember számára mennyei perspektíva. És az, ez a legnagyszerűbb dolog a világon. És akkor újra, nem tudom, hanyatszor előjön a kérdés, elég-e a kegyelem? Valójában igazán csak kegyelemre van szükség. Ez már apró gyakorlati kérdés, hogy forduljunk-e pszichiáterhez, vagy klinikus pszichológushoz. A válasz megértéséhez tudnunk kell, hogy miből áll az ember. Hát, azt olvassuk a teremtés történetben, hogy a föld porából teremtette Isten az embert, az azt jelenti, hogy ugyanabból az anyagból, mint minden más élőlényt, de élet leheletét lehelte orrába, tehát test és lélek, de körülvesz egy erős abroncs, amit én ilyen bordóval ábrázoltam, végül is egy, és ami itt van a középen, hogy ember, ez az egészet jelenti. Tehát nem testek vannak, és nem lelkek vannak, emberek vannak. Ezt a két ellipszist még jobban össze kellene csúsztatni. A valóságban nem különülnek el. Amikor éhes vagy, ez testi dolog, nem? De lejár lelkivel is. Hát hogyne? Sokkal türelmetlenebb vagy. És sok példát lehetne még hozni. Tehát a test, ez azt jelenti, hogy vannak testi működések, hogy ember vagy, vannak pszichés működéseid, hogy lelked van, vannak lelki működéseid, szubstanciálisan dihotóm, azaz két részből áll, megteremtette Isten az ember a földporából, életleletét lehet a orrába, ez nem három, ez kettő. Nem test, lélek, szellem. Kettő. De három nyilván, működésében három. Na most borzasztó tudományos mondat hangzik el. Szubstanciálisan dihotom, funkcionálisan trihotom. Lehet ezt érteni? Hát a pszichológusnak készülő fiatalok tökéletesen értik, hogy itt miről van szó. De Isten az egész embert teremtette, az egész embernek kell megismernie az üdvösséget és a mi Urunkat, Jézus Krisztust, írt a Francis Schaeffer, a 20. század kiemelkedő keresztjén gondolkodója volt ő. Érdemes a nevét, meg talán az írásait is megismerni. És mit jelent a szeretet? Azt adom, amire szüksége van a rászorulónak, kenyeret is, meg evangéliumot is. Mert test is, és bűnbocsánatra szoruló ember. És nem kell elválasztani. Na és hát az apró kérdés meg az, hogy forduljunk-e pszichiáterhez, vagy klinikus pszichológushoz. Ha fáj a fogad, kihez szoktál fordulni? Hát gondolom, a hív ember imádkozni is szokott. De azért elmegy a fogorvoshoz, ha van egy csöpesze. Hát így vagyunk ezzel a dologgal is, ha szükséges. Tehát ugyanúgy, mint a fogfájással, szakemberhez, aki ért hozzá, de nagyon fontos az, hogy legyen új szíved, és ennek következtében új értékrended, amelynek a centrumában Jézus van, utána következnek emberek, például a családod, aztán minden egyéb. És minden egyéb, ez ide tartozik a test és a lelki egészséged is, a gyógyulás is a lelki bajokból. Na, befejeztem, én azt javasolom, hogy ezeken a dolgokon gondolkozunk még tovább. Egy kérésem van, mivel ilyen hosszú volt, fölhívom a figyelmet arra, hogy benne van a Bibliában, hogy bocsássatok meg egymásnak. Tehát kérlek benneteket, testvéreim, bocsássatok meg nekem. Ha meg kiül a leves, lehet újra melegíteni. És ha még kérhetem, imádkozzatok, értem is. Egy hétig otthon vagyok, utána két házaspári hét egymás után, hogy az Úr adjon erőt hozzá. És akkor talán egy rövid ima és ének következik. Hálát adunk, Urunk, a kegyelemért, amit nekünk fölkínáltál. Áldunk téged azért is, ha elfogadhattuk, és így a tieiddé lehettünk, és mennyei polgárjogot kaptunk. Köszönjük az örök élet perspektíváját is, de minden földi ajándékodat is, amivel megáldottál minket. Amen.
Vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Kérhetem a testvéreknek a hétközi alkalmakat, amelyek itt benne vannak a hírlevélben is. Az asszonykörre is szeretettel hívjuk a testvéreket hétfőn, szerdán az angoltársalról, amit estét ad. Ezzel kapcsolatban hadd vigyezzem meg, hogy lassan lejár a mandátum a estének, úgyhogy vissza fog menni az Amerikai Egyesült Államokba. És az a szervezet, ami kiküldte őt, amely kiküldte őt, azt kérte, hogy a következő önkéntes hadd lakhasson családnál. Tehát ez a kérdés, hogy valaki be tud-e fogadni egy fiatalt, leányt vagy fiút, nem tudjuk még, két jelentkező vagy két aspiráns van, az egyik egy fiú, a másik egy leány, hogy be tudja fogadni valaki a házába. Természetesen a költségeit fedezik, tehát az étkezési hozzájárulás és a lakhatást téríti a szervezet. Tehát akik be tudják vállalni azt, hogy vendégül látnak egy fiatalt egy évre, akkor ezt megköszönni a szervezet. Kérem, hogy jelezzék a testvérek nekem, hogyha vannak jelentkezők, valaki jelentkezik erre. Tehát Ashley vissza fog menni, de jön helyette egy újabb önkéntes, akit szeretettel várunk. Szombat ifjúsági órát is a testvérek figyelmébe ajánlom. Fiatalokat küldjenek, és várjuk őket, hogy megéljék az Úr Jézus Krisztusban való közösséget, és valóban átéljék azt, amiről Feri bácsi itt az imént beszélt, hogy Krisztusban újjászülete minden kár és szemét, ami eddig volt, és egy újnak indul neki. Mátéhez kapcsolódva.
Csak annyit szeretnék mondani, hogy szombaton az ifjúsági óra után tartunk egy sport közösségi délután. Kosárlabda játszott a főszerepet, szeretettel jó minden fiatalt itt a partról, hogy ennyit szeretem hallani, és 4 órától lesz az ifjúsági, nem várható.
Jó, tehát szombat akkor egy sportnappal egybekötött ifjúsági alkalom, tehát akik szívesen kosárlabdáznak, akkor azok jelentkezzenek. Nem kell előre jelezni, hanem aki jön, akkor itt van, és akkor egy van. Igen, nagyszerű. Tehát szombaton akkor egy speciális sportos ifjúsági együttlét. Családi nap is közeledik, amit már hirdettem a testvéreknek, 29-én a városi családi napot itt rendezik meg a templom körül. Ez egy nagyszabású rendezvény, ahol minden korosztálynak, gyerekeknek, felnőtteknek, fiataloknak lesznek programok. A ügyességi versenyektől a különböző szórakozási lehetőség, tehát az óriás csúszdák, meg fiataloknak szóló sport lehetőség is, ami az élő csocsó, és erre már lehet csapatokat szervezni. 5 fős vagy 6 fős csapatok kellenek? 5 fős. 5 fős csapatokat lehet szervezni, és akkor egy élő csocsó bajnokságban összemérhetjük az erőinket. Ezen kívül persze lesznek előadások és filmvetítések, együtt fogunk ebédelni, fölépítjük a jurtát is, lesznek hagyományőrző kézművességek, íjászat, reménység szerint Zlatkó Vandi bácsi is el tud jönni egy kocsikázásra, és egyéb együttlét örömök lesznek itt ebben az alkalomban. Természetesen Isten igéje közelében a Jézus Krisztussal való közösség örömében. Gyermektábor új után július 22-től lesz, most kicsit később a megszokott időponton, nem július elején, hanem közepén, illetve második felében. 5 éves kortól már jöhetnek a fiatalok, 13 éves korosztályig várjuk őket. Jelentkezni lehet a hírlevélben található telefonszámon, de erről egy rövid hirdetést a most megjelent 2 havi hírlevélbe is beletettem, amit egyébként majd elvetnek a testvérek az istentisztelet végén. Abban is benne vannak az elkövetkezendő időszaknak a programjai. Előttünk állnak Biatorvágyi hetek is, női, férfi hét és házaspári hét, családos hét az EKE szervezésében, ifjúsági hetek gyülekezet szervezésében. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket, akik szeretnének megmozdulni ezekre az alkalmakra, kérem, hogy jelezzék, és akkor segítünk bejelentkezni a Torbágyi hetek sorozatába is. Interneten meg lehet ezt tenni, de akinek esetleg ez nem megy, akkor szívesen segítünk ebben. És hát fontos az imádság levél, amelyben Feri bácsi még adott egy-két témát, amelyhez adott még Feri bácsi egy-két témát, a házassággondozói hetek, amelyek nem következő, hanem azután következő 2 hétben lesznek. És hát azt is mondta Feri bácsi nekem, hogy lesz egy egészségügyi beavatkozás is. Hordozok imádságban Feri bácsinak az egészségét, és lesz egy műtétje július közepén, vagy elején, hát 10-én, úgyhogy az Úr adjon sok erőt neked ahhoz, hogy ott megáld a magad helyét, és az orvosoknak pedig sok bölcsességet, meg sikeres beavatkozást, és hát valóban az Isten kezében van az életünk, amikor rácsodálkozunk a gyógyulásunkra, akkor valóban neki tudunk hálát adni, mert fölötte van ez minden emberi cselekedetnek és gondolatnak. Még megnézzük, hogy Józsék be tudják-e öltenteni a technikát, vagy már nem azzal.
Most az volt a munkás, hogy most gyakorlatilag a Feri bácsi laptopja volt jó, és most a fenti, nem?
Igen. Ja. Gergő, hogyha hallgatsz, akkor valami javaslatot tudsz adni. Ő már vár Balotályi gyülekezetben van, hát reménység szerint Isten tiszteleten vannak ebben az időben, vagy ha már hazaértek, akkor bekapcsolódtak a mi Isten tiszteletünkbe. Tehát ezek a programok állnak előttünk. A két havi hírlevelet a testvérek fogják meg, és vigyék el bátran, illetve Biblia és Család című folyóiratból hozott Feri bácsi néhány példány, abból egy-egy példányt elvihetnek a testvérbe, kérem, hogy vigyék el, meg aztán hozzák vissza, hogy lehessen csereberélni ezeket. Nem napi aktualitású cikkek ezek, hanem éveken keresztül lehet forgatni, olvasgatni. Tehát ott lesznek majd kint az asztalon, el lehet minden. Kérem, jövő héten hozza vissza, aki elolvasta, egy hét alatt nem tudott átmenni rajta, úgy sem fog már vele bajlódni. Hozza vissza a következő hét, hogy akkor más is el tudja vinni. Aki meg szeretné rendelni ezt az újságot, benne megvan a rendelési lehetőség is. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket pedig akkor folytassuk a 446-os számú énekünk eléneklésével, 446-os éneket énekeljük. Mennyei Atyánk, köszönjük néked igédet, üzenetedet, add meg, hogy életté lehessen ez a mi életünkben, egyén életünkben, de társas közösség életünkben is, házasságban, gyülekezetben, kis csoportokban, ott, ahol éljük az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki meg tudod gazdagítani és áldani ezt az életet. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy közösségnek lehetünk a tagjai, nem egyedül kell élni az életünket, épülhetünk egymás hite által, meríthetünk erőt egymás bizonyság tételéből. Köszönjük, Urunk, azt a felleget, amit adtál a számunkra. Így adok hálát, Uram, azokért a testvéreimért, akik hajlandóak indulni az Úr akaratában, és cselekszik a Te akaratodat. Köszönöm, Uram, azokat, akik önfeláldozó módon tesznek a Te akaratodban, és végzik az evangélium szolgálatának munkáját. Add meg, hogy visszatérjen rájuk az, amit ők adtak másuknak. És köszönjük, Urunk, hogy Te tudod meggazdagítani a mi életünket, a mi szolgálatunkban. Így adok hálát, Uram, azért is, hogy van még Földön egy házad, hogy fönnáll a világ, és a kegyelmi idő még tart. Add meg, hogy mindegyik egyház meg tudja a maga helyét találni a Te országod építésében. Így köszönöm néked a testvéreinket különböző egyházakban, adnak, hogy a Krisztus testében való létünk és szolgálatunk az meglássék, és a világ rácsodálkozzon, milyen hatalmas Isten vagy Te. És köszönöm, hogy valóban a Te kezedben van az egészségünk, testi, lelki egészségünk, Te tőled várhatjuk a megoldást. Add meg, Uram, hogy segítséget találhasson mindenki, és mindnyájan segíthessünk, ha hozzánk fordulnak a fele barátaink. Áldj meg bennünket, Urunk, a gyermek nevelésben, a házasság megélésében. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod meggazdagítani az életünket a jó pénzkezeléssel, a gazdálkodás bölcsességével. Te tudod megáldani az életünket akkor, ha szükségben vagyunk, és te tudod megtartani az életünket, ha bővölködünk. Add meg, Urunk, hogy el ne menjen az eszünk, ha jól megy a sorunk. Köszönjük, hogy a te kezedben lehetnek a rád szorulók is, a hajlék nélküliek, vagy a magukról gondoskodni nem tudók. Te elégítsd meg őket, Urunk, a te jelenléteddel. Köszönjük, hogy a földi létünk egy próbák és kihívásokkal teli időszak. Add meg, hogy te benned tudjuk megállni a helyünket, és elvehessük azt a jutalmat majd, amit elkészítettél fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Szívemet.